Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk Greifenstein János, a Piros Orr Bohóz Doktor Alapítvány művészeti vezetője és Bohóz Doktor. A beszélgetés előtt még beszélgettünk, és aközben összetegeződtünk, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek.
Szervusz! Köszöntök mindenkit, aki hallja a hangomat.
Itt van egy igazi doktor, de hát nincs neki, ha jól tudom, doktori vizsgája.
Ez pontosan így van. Bohóz doktorok, mi mindannyian a művészeti világból érkeztünk, és egy alapos tudást szedtünk össze ugyan a kórházi munkához, de ez nem jelenti azt, hogy a gyógyászatban is jártasak lennénk.
Úgy gondolom, ez azért eléggé közismert volt, de mégis azért nem baj, hogy erről szó esett. Ugye azt mondtad, hogy a művész világból érkeztek azok az emberek, vagy többé-kevésbé onnan érkeztek, akik az alapítványnál Bohóz doktori szerepkörben vannak, nem is mondhatom azt, hogy munkakörben. Úgy nagy általánosságban, kik ezek az emberek, honnan jöttek, miért jöttek, erről légy szíves.
Legtöbben a színház világából érkeztünk, ez azt jelenti, hogy mondjuk a csapatnak körülbelül a háromnegyed része színész. Van köztünk a színház világában olyan is, aki rendez, esetleg ír, dramaturgok vannak. A rokon szakmákból, amik ugyanolyan színpadi szakmák, mint a mi előadói szakmánk, érkeztek például bábművészek, érkezett hozzánk táncos. Van köztünk, aki, hát ez nem lesz meglepő, aki végzett bohóc, tehát artista. Azaz nem feltétlenül csak színészekről van szó, ezért tágítottam ki azt, hogy a művészvilágból érkeztünk.
És ha rólad kellene pár mondatot mondani, te honnan érkeztél?
Én színházi ember vagyok, én legfőképpen játszottam, életemben a legtöbbet játszottam. Elég sokat színházban. Mondjuk a 90% a színházi munka, amit végeztem. Egy ideje már rendezek inkább. Ez főleg annak köszönhető, hogy az alapítványi munka meglehetősen kihúzott a színház világából, és a rendezés az sokkal jobban, időben jobban behatárolható. Tehát ott mondjuk, hogyha kapok egy felkérést, akkor egy hónap alatt megvan a rendezés, utána a darab megy a maga útján, és nekem nem kell ott lenni estéről estére.
Jó, akkor csapjunk helyet a reklámnak, melyik színházban?
Az utolsó néhány évenben a Békés-megyei Jókai Színházban dolgoztam. Előtte Budapesten az Új Színházban dolgoztunk a csapatommal. Igazságtalanság volna, hogyha teljesen magaménak tekinteném, ez az Atlantis Színház, ez Horgas Ádám művészeti vezetésével egy nagyszerű színházi csapat volt, és mi az Új Színházban, mint társulat költöztünk be egy elég jól sikerült Andersen előadással. Tehát ez volt talán az utolsó ilyen budapesti színházi működésem. Megfordultam egy-két olyan színházban Budapesten, mint mondjuk a Pesti Színházban, kalandoztam egy kicsit, kalandvágyból egy picit a Víg Színházban, de sohasem voltam társulati tag például. Ez talán röviden a színház.
Jó, akkor mondok egy évszámot, 1996. Mit kell erről tudni?
Akkor, amikor 1996-ban egyszer csak, akkor éppen a Szkéné nevű színházban próbáltunk. A Szkéné színháznak az öltözőjében, a fali újságban megjelent egy papír, hogy Bohóz doktorokat várunk egy felvételi kurzusra, egy ilyen műhely munkával egybekötött válogatásra. Akkor én körülbelül egy olyan 200-szor elmentem emellett a papír mellett, anélkül, hogy azt gondoltam volna, hogy ez nekem fontos lehet. Egy idő után a kollégáim odaadták a kezembe, leszették a faluságot, és azt mondták, hogy hát ha valakinek, akkor neked ez biztos, hogy jó lenne. Mert értesz a gyerekek nyelvén, szereted a mesék világát, van benned egy nagy adag optimizmus, hát ki más csinálná ezt, mint te. És akkor nagy nehezen addig unszoltak az én kollégáim, míg elmentem erre a felvételi vizsgára, ez volt 96-ban tulajdonképpen, és ott találkoztam egy nagyszerű mesterrel, és egy kiváló módszerrel, ami annyira megfogott engem, hogy azóta sem tudok tőle szabadulni. Akkor válogatták a már ebben a munkában jártos osztrák kollégák itt Magyarországon az első bohozdoktor csapatot. Akkor mi hatan kezdtük el a munkát kollégáimmal.
Igen, mert az interneten utána néztem, és ott találtam erre az évszámra, és ugye ott arról van szó, hogy osztrák alapítású alapítványa a Piros Orbohoz Doktorok Alapítvány.
Igen, ez egy Magyarországon bejegyzett magyar alapítvány, de azt tudni kell, hogy az alapítónk ugyanaz az osztrák orvos ember, aki két évvel a mi alapítványunk előtt létrehozta Ausztriában is a Rothenhausen nevű hasonló csapatot. És akkor volt 96 környékén egy igen szerencsés időszak, akkor jöttek be Magyarországra a különböző külföldi, főleg nyugati cégek, bankok, mindenféle hát ilyen pénzesebb vagy tehetősebb intézmények kezdték el itt a működésüket. És az egyik támogató, aki az osztrák alapítványt támogatta, éppen egy leányvállalatot indított Magyarországon. És arra gondoltak, hogy nem csak üzletet hoznak, hanem gondolatot is, és jótékony, ahogy mostanában szoktuk mondani, társadalmi felelősségvállalással is megérkeznek Magyarországra. Így aztán segítették a magyarországi bohoz doktor csapat elindulását.
És akkor 1994 előtt, tehát az ausztriai alapítás előtt, hol kezdődött el ez az egész? Vagy ez Ausztriából indult?
Az, hogy Bohóc jár egy kórházba, én nem is tudom az idejét. A legkorábbi biztos információnk, egyszer az interneten küldte be hozzánk valaki, egy 1905-ös fénykép, valamilyen franciaországi kórház udvarán, két bohóc rohangászik gyerekekkel. És nem is tudjuk, hogy mi volt a szituáció, de az biztos, hogy abban a franciaországi kórházban már 1905-ben megfordult bohóc. Mm-hmm. Azt tehát, hogy művészek járnak, vagy adott esetben bohócok járnak betegekhez, annak én nem tudom megmondani az idejét. Maga ez a módszer, hogy bohóc doktor munka, ami azért meglehetősen jól meghatározott terápiás munka. Erre az első adat az 1986-os, egy Michael Christensen nevű New Yorki bohóc volt, aki egy New Yorki kórházban megnyitotta az úgynevezett segítő osztályt, ahova ő egy New Yorki cirkuszban dolgozott, ahova a cirkuszi kollégáival mentek, és ott egy rendszeres munkát kezdtek el. Tehát maga a bohóc doktorságra talán 1986, azaz előttünk 10 évvel kezdték ott a munkát.
Jó, és hogy visszaérjünk 2011-ig, ma mely európai országok vagy nem európai országokban létezik a gyógyításnak ez a fajta módja?
Akivel közvetlen kapcsolatban vagyok, a művészeti vezetők, illetve akinek a csapatát ismerem, az ugye Ausztria, Magyarországon kívül Csehország, Szlovákia, Németország, Szlovénia, Horvátország, azaz már a közvetlen kapcsolati rendszerünkben is elég kiterjedt ez a munka, de személyesen ismerek franciaországi bohóc doktorokat, akik már nem a Piros Orr nevet viselik, önállók más csapat indult el. Tudok holland csapatról, találkoztunk holland csapatról, Ausztráliából is találkoztam művészeti vezetővel, aki itt volt egyszer Magyarországon, és összefutottunk. Tudok dél-amerikai csapatról, tehát azt mondhatnám, hogy alig-alig van a világnak olyan része, ahol ez nem működik. Tehát meglehetősen elterjedt, és azt látom, hogy a módszer is egyre kifinomultabb, és egyre jobban leírt és egyre jobban meghatározott ez a terápia.
A köztudatban szerintem 90%-ig az van benne, hogy ti gyermekkórházakba jártok, de mint ahogy én is megtudtam pár órával ezelőtt, azért idősek otthonába is jártok. Mi a szerepe az egyiknek, mi a másiknak?
Hogyha nagyon leegyszerűsítjük a munkánkat, akkor ugyanaz a feladat mind a két helyen. A nagy leegyszerűsítés az szóljon úgy, hogy ahova egy bohóz doktor bemegy, ott felméri azoknak az embereknek az állapotát, akik éppen ott vannak, és amikor elvégezte ott a munkáját, az a cél, hogy azok az emberek ott jobb állapotban legyenek. Ez az esetek nagyobbik részében úgy néz ki, hogy ezek az emberek nevetnek. Az eseteknek a kisebbik részében pedig hát elég nagy a szórás. Nagyon sokszor mondjuk egy idős embernél, de akár egy gyereknél is, aki éppen mondjuk éppen akkor éli át azt, hogy ott hagyták a kórházban a szüleim, mert el kellett menniük, és pont most szembesült azzal, hogy neki maradnia kellett. Azaz vannak olyan helyzetek, amikor az embernek nyilvánvalóan nem kell nevetnie. Ezzel nekünk nem kell dolgozni. Ha egy gyerek szomorú attól, hogy a szülei éppen ott hagyták, akkor nekem nem dolgom azt elhitetni vele, hogy ez egy jó dolog, hogy ő ott van a kórházban. A szomorúságot bátran élje át, élje meg, vágyakozzon haza. Ebből a helyzetből tehát valószínűleg nem fogunk tudni eljutni a nevetésig. De jobb állapotba kerülhet a gyerek. Kinyílhat azokra a gyerekekre, akik ott vannak abban a szobában. Kezdhet el kapcsolatot teremteni azokkal, akik már otthonosabban érzik magukat a kórházban. Felfedezheti a játékpolcon lévő játékokat. Ez mind-mind egy-egy előrelépés ahhoz képest, amilyen rossz állapotban mondjuk az a gyerek kerül, akit éppen ott kellett hagyjon a szülő. Azaz, röviden fogalmazva, legyen egy jobb az állapota. A nagy különbség a gyerekkórház és az idősek között az az, hogy a gyerekkórházat talán a legszörnyűbb eseteket kivéve mindig a vitalitás lengébe. Hát az tele van élettel. Az egy tévhit, az egy előítélet, hogy az ember bemegy a gyerekkórházba, és ez egy szomorú hely. Hát ahol gyerekek vannak, a gyerekek azt belakják. És meg fognak tréfálni minket, és rossz csontok, és hancúroznak, és rakoncátlanok, és nagyon könnyű közöttük lenni. Az időseknél már más a helyzet. Nyilván az életkori szakasznak a feladatából adódik, hogy egyre több ajtó zárul be körülöttük. Ők maguk is zárnak ajtókat, meg a világ is zárja az ajtókat feléjük. Ezért aztán az idősek otthonában többször találkozunk számunkra nehezebben megnyitható lélekkel. Ez sokak számára még a csapatomból is hát megnehezíti a munkát. Érdekes, ezt általában nehezen tudom elhitetni az emberekkel, hogy a csapatom 27 tagja közül mindenki nagyon nagy örömmel motiváltan megy gyerekkórházba, és a 27 emberből 10-nél nem tudok többet beosztani az idősekhez. Azaz a nagyobbik része a csapatnak megkért arra, hogy én az idősekhez ne osszam be, mert annyira nehéznek, fájdalmasnak érzik azt a környezetet. Ez nagy különbség.
Jó, van kérdésetek?
Nekem van.
Igen.
Azt mondta az előbb, hogy a gyerekkórház ez egy vidám hely, és a gyerekek rakoncátlankodnak, meg rosszalkodnak, de nekem az utat az eszembe, hogy nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekek nem rosszalkodnak, és hogy találkozott-e ilyen helyzettel, és azt hogy élte meg?
Hát teljesen természetes, ez egy kórházi környezet. Azt nekünk soha nem szabad elfelejtenünk, hogy bár a vitalitás mindig ott van, a törekvés az élet felé, az mindig jelen van. A kórház az bizony olyan hely, ahol belefuthatunk olyan helyzetbe is, amikor mondjuk egy gyerek gyógyíthatatlan beteg, vagy adott esetben az osztályon éppen meghal egy gyerek, és éppen nagyon súlyos, nehéz a légkör. Hogy mi hogyan éljük meg?
Az és a képzésen mi hangzik el erről, amikor önöket képzik?
Hát igen, pont ez az egyik része a válasznak. Az első, amit tehetünk, az, hogy mi vértezzük magunkat, felvértezzük magunkat erre. Mi nem úgy megyünk be a kórházba, ahogy a szülők bemennek, ahogy a hozzátartozók bemennek. Mi úgy megyünk be a kórházba, ahogy az orvosoknak is be kell menni a kórházba. Nekünk már az első pillanatban tudnunk kell, hogy itt ezekkel a helyzetekkel találkozni fogunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor, amikor ez a helyzet bekövetkezik, akkor az nem hat ránk. Természetes, hogy minket is megtörni, ha mi is magunk alatt vagyunk, minket is, főleg akkor, hogyha régebb óta ismerjük a gyereket, akkor minket is személyesen érint a veszteség. Ezekre a nehéz helyzetekre egyrészt mi egymásnak segítünk, nagyon figyelünk egymásra, nagyon vigyázunk egymásra. Ez a 27 ember kiválóan együtt dolgozó csapatot alkot. Másrészt havonta egyszer találkozunk egy pszichológussal, aki ez az úgynevezett szupervíziós munka, aki ezt a nehéz munkához tartozó lelki segítséget megadja nekünk. Nagyszerű munkát végez velünk, mert több mint 10 éve együtt dolgozom. Holnap lesz például, holnap reggel lesz egy szupervíziónk, ahova megyünk. Ez erről szól. Ez arról szól, az előző egy hónap nehéz helyzeteiről szól, a következő egy hónapra való felkészülésről szól. Ugyanis mi nehéz körülmények között dolgozunk, és ezt a terhet meg kell osztanunk valakivel. Így, tehát persze nem mindig. Csak nem akarom azt a tévhitet én is tovább erősíteni, hogy bemegyünk, és ez egy szörnyű hely a kórház. Hát természetes, mikor én bevittem a gyerekemet, akkor nekem is szörnyű hely volt, de én akkor apa szerepben voltam ott. Nem az volt az attitűdöm, hogy én vagyok az, aki megmutatja a kórházban azt, hogy milyen jó. Egy apa nem így gondolkodik, de egy bohóc doktor az így gondolkodik.
Vagy másfél hónappal ezelőtt volt szerencsém elmenni a hangfelvevő készülékkel egy vizitre a Pető intézetbe, és hát én igazából nem nagyon tudtam, hogy mi fog ott történni, de igazából nem is az volt számomra a meglepő, hanem az, és egy zárójelbe teszem, három vizitet vettem fel, mind a három helyen más-más problémával voltak ott kisgyerekek. Hát magyarán ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon tudatos témaválasztás történik egy-egy gyerekcsoport felkeresésénél. Tehát ugye a bohóc doktorok, hogy milyen zenés műsort, ott legalábbis akkor zenés műsor volt, állítanak össze, milyen témával, az kimondottan attól függ, az határozza meg, hogy milyen problémával vannak ott a gyerekek. Erről légy szíves.
A munkánk, amikor bemegyünk egy kórházi, vagy akár, ugye a Pető intézet nem kórház, az egy speciális intézmény, inkább mondjuk oktatási intézménynek lehetne nevezni, tehát nem bennfekvő gyerekek vannak, hanem a terápia az egy speciális ilyen konduktív nevelés. Akkor, amikor mi felkészülünk, akkor azt mi sehogy máshogy nem tudjuk megcsinálni, mint azt, hogy próbatermi körülmények között nagyon sok alapanyagon dolgozunk. Sokrétű a felkészülési munkánk. Az, hogyha valahol a zenét hallasz, az azt jelenti, hogy mi bizony a havi rendszeres szakmai tréningjeinken dolgozunk azon, hogy játszunk hangszeren, hogy legyen egy dalkincsünk, hogy különböző életkorú gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek legyen dalkincsünk. De ugyanígy megtanuljuk a zsonglőrködést, megtanuljuk a bűvésztechnikákat, megtanulunk a bábokkal dolgozni. Ez mind-mind egy-egy, hát ilyen nyuszi a cilinderben, amit adott esetben elő lehet kapni. Akkor, amikor bemegyünk akár a Pető intézetbe, akár bármelyik másik intézménybe, akkor az első, amit teszünk, hogy felmérjük a helyzetet, hogy hova megyünk be. A Pető intézetben kicsit könnyebb, mert ott a gyerekek csoportonként probléma, betegség, életkor és egyebek szerint külön csoportban találhatóak. Tehát mondjuk a baba-mama ilyen csecsemő foglalkozást, azt tudjuk, hogy melyik ajtó mögött fogjuk megtalálni. Tudjuk, melyik ajtó mögött fogjuk megtalálni azt a csoportot, ahol mondjuk a mozgássérült, illetve egészséges gyerekek közös csoportjába megyünk be. Ez mind-mind egy-egy speciális hely. Amikor felkészülünk, akkor az nekünk egyfajta muníciót ad ahhoz, hogy a meglévő készletünkből mit válasszunk. Amikor meg belépünk az adott helyre, ez legyen akár egy kórházi szoba, vagy a Pető Intézet egy terme, akkor ez elég rugalmasan néha változhat. Előfordulhat, hogy mi valami dallal készülünk, de egy gyerek elénk szalad egy labdával. Akkor nem kérjük meg a gyereket, hogy köszi szépen, hogy hoztad a labdát, ezt most tegyük le, mert mi dallal készültünk, hanem abban a pillanatban már is beleszűrjük azt az aktivitást, amit a gyerektől, az idős embertől kapunk. Ebből adódik az, hogy a felkészülés az elég széles körű, nagyon sok mindennel készülünk. Aztán simán előfordulhat, amikor belépünk az ajtón, akkor mindent ki kell dobni, mert valami újat kell kitalálni. Röviden fogalmazva, mikor bemegyünk egy helyre dolgozni, akkor 2 órán keresztül improvizálunk. De az improvizáció az ugye nem a semmiből történik meg, hanem az előtte összegyűjtött anyagból.
Én azt hittem, hogy előtte konzultáltok vagy a konduktorral, vagy a gyermekorvos, hogyha éppen gyermekkórházban vagytok, hogy van egy ilyen fajta megbeszélés, hogy esetleg az orvos vagy a konduktor miben kérne a segítségeteket, és akkor arra próbáltok meg valamit kitalálni. Ez nem is működik?
De működik. A Pető Intézetben speciálisabb egy kicsit a helyzet. A Pető Intézettel a legalaposabb előkészítésünk az inkább úgy néz ki, hogy az év elején, hogy ott tanév van, a tanév elején megbeszéljük, egészen pontosan néha, hát a Pető Intézet ez hihetetlen ebből a szempontból, percre pontosan kell érkeznünk, hát ez egy bohoznak a katasztrófa, tehát így, hogy percre pontosan megérkezni, de nekik olyan szigorú kötött a munkarendjük, hogy az év eleje mindig azzal telik, hogy csináljuk a nagy táblázatot, hogy mikor, hová kell menni. És mert azt szoktuk átbeszélni, hogy ők hogy tudnak beletenni minket az ő saját motivációs munkájukba. Tehát a Pető Intézetnél mi azt a szerepet vállaljuk, hogy ott egy nagyon pontos terápia, motivációs eleme legyünk. A kórházban más a helyzet, a kórházban másfajta munkát végzünk, a kórházban többször nem avatkozunk be, mert nem ez a legjobb szó, többször veszünk részt konkrétan olyan beavatkozásban, amivel az orvosoknak a gyógyító munkáját segítjük. Mondok példát. Ha egy orvos megkeres minket az általam is említett osztály átvételkor, amikor megbeszéljük, hogy mire számíthatunk az osztályon, azzal a kéréssel, hogy szeretne egy szívultrahangvizsgálatot megcsinálni egy gyereknél, de a gyerek annyira utálja azt a hideg zselét a pocakján, hogy egyszerűen képtelenség megcsinálni vele a szívultrahangvizsgálatot, ezért azt kéri tőlünk, hogy legyünk szívesek, játszunk vele, nyugtassuk meg, vonjuk el a figyelmét, mert ezáltal ő el tudja végezni a munkát. Tehát nem mi csináljuk a szívultrahangot, hanem részt veszünk benne. Ehhez nekünk át kell vennünk az osztályt, tudnunk kell, hogy hol segíthetünk. Ugyanígy vérvételben, ugyanígy, hát adott esetben még olyasmiben szoktunk részt venni, hogyha mondjuk egy gyerek már régeség mehetett volna haza, de nem eszik. Nem kezdett el enni. És le kell venni az infúzióról, nem táplálhatják tovább, vagy nem kéne tovább táplálni, mert elfben tudna enni, csak még hát van ilyen, eddig nehezen nyelt a gyerek, kapott infúziós kezelést, de még mindig fél a nyeléstől, ezért nem kezd el enni. Nem engedhetik haza. Ilyenkor, ha átveszik az osztályt, és az orvossal konzultálva azt a feladatot kapjuk, hogy vegyük rá a gyereket az evésre, akkor olyan típusú játékokat játszunk, amiben evés van, valami ilyesmi.
Milyen hatékonysággal sikerül ezekben a problémákban segítenetek?
Nincs igazán jó bohométer, amelyik méri a mi hatékonyságunkat, de nagyon sok sikertörténetről számolhatok be. Amiket most mondtam, ezek konkrét példák voltak. Tehát több esetről tudunk, amikor a bohóc mondjuk egy szappan buborékkal végzett játék után, amikor kimegy a szobából, akkor a gyerek még nem eszik, pedig az volt a játék, és arra ment ki minden egyes pillanata ennek a játéknak, hogy kapd el a szappan buborékot, ami nyilván kipukkad a kezébe, és aztán utána együk meg együtt. Azt ugye könnyű lenyelni, mert csak egy képzeletbeli dolgot nyelünk le. Azaz elkezdjük ráhangolni a gyerek agyát. A bohóc még úgy ment ki a kórházi osztályról, hogy a gyerek nem evett, de következő héten, mikor keresi a gyereket, akkor mondják, hogy másnap haza mehetett, mert este már evett. Vagy például ez a konkrét szívultrahang, ez egy olyan típusú megkeresés volt, amikor az orvos már azon hezitált, hogy az ultrahang vizsgálatot meg kell csinálni, ezért, ha most nem tudja megcsinálni ezen a délutánon, akkor azt a gyereket altatni kell. Mert ezt mindenképpen meg kell csinálni a vizsgálatot. Most egy olyan gyereknél, akinek szívultrahangot kell csinálni, az altatás, az nem egy jó hír. Általában se jó hír az altatás, de nála biztos, hogy nem. Azaz a sikerességét én talán nem is annyira a hányszor, meg hány százalékban, hanem ezekben az esetekben tudom elmondani. A nagyságrendje az úgy néz ki, hogy minden napra jut ezekből. Minden napra jut valami. Ez nem mindig az orvosi beavatkozás. Van, amikor arról szól csak, hogy haza tud menni az anyuka. Vagy el tud menni a büfébe, és van 10 perce, amikor a gyerek valaki mással van, és nem az anyukán lóg egész nap. Ami hihetetlen teher az anyukának. Ilyenkor egy nagyon súlyos szimbiózis tud kialakulni. Ezekből minden napra jut. Ezek kisebb csodák.
Azt hiszem, hogy egyébileg, tehát hogy akkor ezek szerint jól értem, hogy vannak egyéni foglalkozások, nem csoportos foglalkozások is.
A csoportos foglalkozás az spontán alakul ki, akkor alakul ki, hogy ha mondjuk egy olyan kórházi terembe megyünk be, ahol mondjuk van 8 ágy, és amikor belépünk, akkor a gyerekek nem az ágyban vannak, hanem éppen a kórházi térnek egy pontján, egy asztalnál mondjuk társashoznak. Hát akkor nem zavarjuk őket vissza az ágyba, és nem megyünk ágyról ágyra. Ilyenkor kialakul egyfajta előadásszerű bohóc munka. Nem szoktuk általában frontálisra, ez túlságosan szakszó, tehát ilyen színpad és nézőtérre szétszedni a munkánkat. Ilyenkor is mindig igyekszünk bevonni a gyerekeket, meg próbálunk a köreikben lenni. De a cél az volna talán, az a legideálisabb, az a legklasszabb, amikor ágyról ágyra külön-külön minden gyereket meglátogatunk. Tehát így alakul ki ez. Az, hogy rövidre zárjam ezt a választ, az nem fordul elő soha, hogy bemegyünk egy kórházba, és megkérjük a nővéreket, hogy mondjuk a kultúrterembe szedjék össze az összes gyereket, aki tud járni, és akkor ott miatt csinálunk egy fél órás előadást, aztán a gyerekeket visszaküldjük az ágyába, hanem oda megyünk, ahol a gyerek van.
Úgy gondolom, hogy mindegyik bohóc doktornak kell, hogy legyen egy harmadik szeme. Ez alatt azt értem, hogy meg kell látni azt a pillanatot, amikor az előre eltervezett programon változtatni kell, mert beugrik, hogy neki akkor ott épp mit kell mondania, mit kell énekelni, mit kell tennie, mert van egy pillanat, amikor a gyerek megfogható valamivel. Mivel te is bohóc doktor vagy, valószínűsítem, hogy ilyen eseted neked is volt, hát erről szeretnék hallani.
Én is azt remélem, hogy minden egyes bohóc doktornak az én csapatomban van egy ilyenfajta érzékenysége. Hogy mindennyiunkban van egyfajta olyan szenzor, ami akkor kapcsol be, amikor a legnagyobb szükség van rá. Érdekes történet jutott erről eszembe. Bementünk a társammal egy kórházi osztályra, ahol pontosan tudtuk, hogy meglehetősen halk produkciókat, meglehetősen halk akciókat kell csinálnunk, mert ez egy intenzív közeli osztály volt. Tehát nem egy tipikus intenzív osztály, de elég sok gyerek volt becsövezve, elég sokan aludtak. Azaz pontosan tudtuk, hogy nagyobb nyugalmat követel meg a hely. Mentünk az ágyakhoz, végeztük a munkánkat, és egyszer csak, amikor odafordultunk az egyik ágyhoz, a nővérpulttól az egyik nővér halkabban, tehát leszorított halkan, de elég erőteljesen ránk szólt, hogy oda ne menjetek már, éppen most aludt el! Oda nem szabad menni! Ez volt a mondat. Azt érdemes tudni rólunk, hogy akkor, amikor egy nővér, orvos vagy bárki, aki a kórházban a gyógyítással foglalkozik, valamire utasít minket, az nekünk szentírás. Tehát akkor azt meg kell tartani. Nos, ekkor a következő a történet, hogy mit tesz ilyenkor egy bohóc doktor? Megtehettük volna azt, hogy sarkon fordulunk, és azt mondjuk, hogy jó, rendben, akkor ide nem megyünk, egy gyerekkel hamarabb végzünk, és már mehetünk hamarabb haza. Nem ezt választottuk. Azt választottuk ösztönösen, talán ez a kapcsoló, ez a szenzor kapcsolatban állunk, hogy mind a ketten rögtön oda mentünk a nővérpulthoz, ahol nem csak ez az egy nővér volt, hanem hárman, négyen voltak. Oda mentünk a nővérpulthoz, és a következő játékunkat, a következő akciónkat a nővéreknek adtuk elő. Ettől a következő alakult ki. Egy szép, csendes akcióban a nővérek elkezdtek mosolyogni, beleértve azt is, aki az előbb ránk szólt. Már mellettünk voltak, mindannyian, beleértve azt is, aki az előbb ránk szólt. És amikor már megbizonyosodtak afelől, hogy mi nem fogunk zajongani, nem csinálunk bajt, nem ébresztjük fel fölöslegesen a gyereket, akkor ő maga azt mondta, hogy hát figyeljetek, akkor menjetek oda, lehet, hogy mégiscsak jó lesz neki. Azaz, hogyha most ezt lefordítom, a döntéseimet így tudatosra fordítom, nekünk ott észre kellett venni, hogy ebben a kórteremben a legnagyobb szüksége a bohóc doktorokra a nővéreknek volt ebben a pillanatban. A gyerekkel semmi bajt nem csinálhattunk volna. Ha észreveszük, hogy alszik, nyilván nem ébresztjük fel. Ha észreveszük, hogy rossz állapotban van, nyilván nem vagyunk hangosabbak. De itt, ebben a szobában, ebben a pillanatban volt valaki, aki betegebb volt lelki értelemben, mint a gyerekek. És vele kellett kezdeni a vizitet. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen történet.
Hogy kerül hozzátok egy bohóc doktor, és honnan kap bohóc doktor nevet, és hogy neked mi a bohóc doktor neved?
Kezdem a végéről. Dr. Hoplá vagyok. Ez az én bohóc doktor nevem. A nevemet én magam választottam. Akkor, amikor én tanultam ezt a szakmát, az én mesterem, ahogy aztán később, amikor én átvettem ezt a csapatot, és már én segítettem a csapatot, én is így csinálom, velem közösen alakította ki az én karakteremet. Én adtam hozzá ajánlatokat, tehát én vittem a ruhát, én vittem a sminket, mint ajánlatot próbaterembe, én vittem a nevemet, azt közösen kipróbáltuk, hogy működik-e. Egy bohóc név nem csak annyi, hogy valamilyen csengése legyen, az meghatároz. Én egy, ezzel a doktor hoplával, én egy kackiás macska ember vagyok, tehát egy elegáns kandúr tulajdonképpen. Amikor a nevemet megkaptam, vagy kitaláltam, vagy hogy van ez így, akkor fix partnerem volt, ő egy rosszcsont ilyen, hát most szerintem talán nyugodtan, hogy egy ilyen rosszcsont leányzat volt. Ő pedig Dr. Voala volt, aki állandóan mindenféle galátságokat követett el ellenem. Mindig lepaktált a gyerekekkel, és mindenféle dolgokat műveltek velem, és ez nagyon bájos volt. Azaz a nevünket akkor a páros határozta meg, Dr. Hoplá és Dr. Voala, Hoplá, Voala, nagyon szép volt ez így együtt. Azaz a bohóc doktorok a nevüket, hát talán a művészeti vezető és ő közösen dolgozzák ki. Hogy kerül hozzánk bohóc doktor? Annak idején, ugye én felvételi egy plakát hirdettem meg, azaz én elmentem felvételizni. Ma már inkább úgy van, hogy nem tudjuk felvenni azokat a művészeket, akik jelentkeznek hozzánk. Egyszerűen nem tudunk eléggé gyorsan bővülni, nem tudjuk eléggé gyorsan bővíteni a munkánkat, nem tudunk több kórházat megnyitni. Így aztán most van egy hatalmas várólistánk színészekből, kiváló képzettségű színészekből, akiknek főleg például Budapesten nem tudunk munkát adni, mert mi mindenütt ott vagyunk, tehát egyszerűen nincs szükség rá. Ez persze vidéken, ahol még van mit fejlesztenünk, ott máshogy néz ki, ott az utóbbi időben sikerült felvenni két nagyon tehetséges fiút.
Pécsett, ugye?
Pécsett a két új kollega, ők a legfiatalabb bohóc doktorok. Ez úgy néz ki, hogy már képzett színésznek, színpadi tapasztalattal rendelkező embernek kell lennie, aki hozzánk jelentkezik, és a képzést egyrészt tőlem kapja meg, másrészt mentori szinten valakitől a bohóc doktor csapatban, tehát valakit mellé állítok, vagy valakiket mellé állítok, és aztán utána van egy kiváló nemzetközi kapcsolatrendszerünk. Havonta rendszeresen járnak tőlünk, egy-két ember mindig kint van Ausztriában, egy nemzetközi humoriskolába is kimennek. Azaz meglehetősen jó a képzési rendszerünk. Mint színész, azt kell mondjam, látom, hogy mi történik a színházi világban. A színházi világban a színészek elvégzik a színművészeti főiskolát, vagy egy színi tanodát, vagy megszerzik a színi képesítést, és onnantól kezdve életük végéig úgy csinálják végig a színházi szakmájukat, hogy egyetlen egy mesterkurzusra sem mennek el. Nálunk évente legalább 3 mesterrel kell találkoznia egy bohóc doktornak, különben óhatatlanul kiég, és unalmas tegnapi gondolatokkal megy be a kórházba.
Mindegyik színész alkalmas bohóc doktornak?
Nem. Ebben 100%-osan bizonyos vagyok. Egyrészt tapasztalom is. Másrészt ugye a színházi világ az pontosan ugyanolyan szórásban, hogy lehet ezt szépen mondani, nehogy megbántsam a saját szakmámat, hogy pontosan olyan szórásban vannak a színházban jó érzésű, kedves és rossz szándékú galád emberek, mint bármely más szakmában a világon. Én is azt gondoltam régen, hogy minden színész magasan kvalifikált, humánus, művelt és jó szándékú ember, de ez tévhit. Tehát ez nyilvánvalóan a baltás gyilkosok talán ott sincsenek, de nem mindenki annyira szívlélek ember.
És nem is jelentkezik.
Sajnos találkoztam olyannal, aki végső elkeseredésében eljött egy felvételire, elképesztő volt az, amit művelt. Tehát, hogy ha valaki mondjuk például egy bohóc doktor felvételi kurzuson, ami nem is egy vizsga, tehát nem nálunk, ugye, mit kérjek tőle, hogy mondjon el egy Szép József Attila verset, mire megyek vele? Ilyenkor az történik, hogy két napig együtt dolgozunk. Tehát én adok feladatokat, ők megcsinálják, szépen közösen alakítgatjuk. A közös munka jobban megmondja, mint hogyha én azt várnám tőle, hogy mondja el, amit tegnap kitalált. És azért az elképesztő volt, hogy ez az ember odajött, és egy részeg emberekről szóló monológgal próbált meg bekerülni a Bohóz Doktorok csapatába. Ami nagyon profi módon és hihetetlen átéléssel volt előadva, de arra gondoltam, hogy avagy tudod-e, barátom, hogy te hova jelentkezel? Tehát vannak olyan témák, és akkor ez még csak az, amit elmerek mondani mikrofon előtt.
Én pedig épp azt akartam kérdezni tőled, hogy mik a buktatók, tehát mi miatt kell azt mondanod egyik másik jelentkezőnek, aki épp színész, de ha nem színész, az sem baj, hogy hát nem.
Tehetségre nehezen tud az ember mondjuk egy kétnapos, háromnapos kurzus alapján visszajelezni, bár a tehetség hiánya nagyon szembetűnő akkor, amikor elkezdődik egy ilyen kurzus. Tehetségre nem szoktam visszajelzést adni, és tehetségtelenség miatt én még senkit nem küldtem el. Nem is kellett kimondanom ezt. Az, hogy valakinek van-e érzéke ehhez a munkához, az nagyon hamar kiderül. De nem térek ki a válasz elől. Az első és legfontosabb az, hogy kell lennie benne olyan fajta érzékenységnek, amiből aztán én biztos lehetek abban, hogy ez a fajta harmadik szem az ki tud nyílni nála. Tehát a gyakorlatilag között egy-egy ilyen felvétel nagyon sok célozza meg az érzékenységet. Az, hogy tud-e együtt dolgozni egy partnerrel, észreveszi-e akár csak a kollega rezdüléseit. Ez nagyon fontos. Egy másik, improvizációs készségének lennie kell, és ez már egy csomó mindent elmond. Észreveszi-e az helyzeteket, a zicsereket, amikre ugrani kell egy improvizáló színésznek. Elég gyors-e az agya ahhoz, hogy váltani tudjon, ha szükséges. Elég rugalmas-e az agya ahhoz, hogy ne legyen neki kötelező, tehát ne akarja a teljes József Attila ódát elmondani, ha látja, hogy a gyerek már a második szónál nem tud odafigyelni rá. Ez rendkívül fontos. Ugye a művészekben nagyon sokszor benne van az a hát ilyen narcisztikus hozzáállás, hogy én ezt megcsináltam, ezt az előadást, és a közönségnek pedig az a dolga, hogy szépen élvezze végig. Élvezze le a jegyárát. Akkor is, hogyha halálunalmas, amit csinál. A kórházban lehetetlenség, hogy ez történjen, mert a gyerek nem azért van ott, mert befizette a jegyet, és eljött műélvezni. Mi megyünk hozzá a kórházába, nem ő jött hozzánk a színházba. Még a színházban is hibásnak tartom azt a gondolatot, hogy egy gyereknek kötelező minden unalmas dolgot csendben végighallgatni. Tehát ez a fajta érzékenység kell. Nyilván, hogyha látom, hogy agresszivitás, vagy nem megfelelően vértezett lélek mutatkozik meg egy-egy színészben, akkor nem fogom felvenni. Tehát el szoktuk menni minden jelentkezővel a kórházba, és civilben végignézünk egy bevetést, mi így hívjuk a visszatérő bevetést. Hogyha valakin azt látom, hogy semmi mással nem tud foglalkozni az egész kórházi bevetés alatt, csak azzal, hogy nyeli a könnyeit, hogy úristen, szegény gyerekek, akkor nem engedhetem be a kórházba, mert erőt nem fog tudni vinni. Nem küldhetek be még egy sírdogáló nagymamát, mert az már jó esetben a gyereknek van kettő is. Oda orvos kell, oda olyan ember kell, aki vértezetten megy oda. Kedvenc példám, hogyha egy balesetnél választani kell a közül, hogy akarunk-e még egy sírdogáló apukát, vagy egy mentőst akarunk, aki talpon marad, akkor ha lehet választani, én a mentőst választanám. Mert ő az, akire ott szükség van. Azaz, El kell küldenem a túlságosan szentimentális embereket és a túlságosan érzéketleneket. Ez a legnagyobb szűrés. És akkor onnantól kezdve meg a szakmai dolgok, tehát hogyha egyáltalán nincs humora, akkor nem lesz bohóc, ez biztos. És így tovább, és így tovább. Az nem felvételi szempont például, hogy tudjon bűvészkedni. Van, aki soha nem fog. Az se felvételi szempont, hogy iszonyatosan jól énekeljen. Hát akkor majd bűvészkedik.
Most mindebből ugye az következne, hogy aki megfelel, az aztán élete végéig bohóc doktor lesz, de valószínűsítem, hogy ők közülük is egy-kettő akad, aki hát egy idő után azt mondja, hogy hát inkább mégsem.
Nagyon kevés ilyen történet van nálunk. Azok, akik valaha csapat tagjai voltak, és már nem a csapat tagjai, azoknál a legtöbb esetben inkább a színházi munka volt, ami miatt nem tudott tovább bennünk dolgozni. Tehát nem az innen történő elvágyakozás volt, hanem a máshonnan történő hívás volt inkább az oka annak, hogy elment. Ha elképzelsz egy olyan helyzetet, hogy valaki mondjuk az ország legsikeresebb társulatának a tagja a színészként, és nagyon szívesen csinálná a munkát itt velünk, és nagyon szívesen lenne velünk, de éppen turnéznia kell, és végig kell járnia, kénytelen végigjárnia az egész világot a csapatával, akkor nyilván nem fog tudni nálunk maradni.
Tehát akkor nem fordult olyan elő, hogy valaki azt mondta egy év után, három év után, hogy gyerekek, köszönöm, megtettem, de...
Ilyen még egyetlen egy se volt. Egyetlen egy olyan esetünk van, aki úgy ment el, hogy nem egy elhívás volt, de ez nagyon érdekes eset. A kezdő csapatunkban együtt kezdtünk az egyik artista végzettségű, tehát diplomás bohóc hölgyel, aki azt mondta, ő az Operett Színházban dolgozott egyébként, aki azt mondta, még amikor elkezdtük a munkát, hogy én annyi időt adok magamnak ezen a pályán, amennyi a nyugdíja még hátra van. És én akkor, amikor az Operett Színházban nyugdíjba megyek, aznap a bohóc doktorok közül is ki fog lépni. Azaz teljesen leteszem ezt a fajta munkát. Érdekes beszélgetés volt ez vele, és nagyon engem nagyon sok tapasztalattal látott el. Azt mondta ő, hogy ha esetleg fakul a haja, akkor egy parókát föl tud venni. Hogyha a bőre megereszkedik, akkor azon segíthet a smink. De ha megöregszik, a gyerekekhez nem mehet kesztyűben, és a keze mindig idős lesz. És azt érezte, hogy ő így idős kézzel nem adhat erőt a gyerekeknek. Én erről persze más gondolok, én azt gondolom, hogy az idős bohóc és egészen fantasztikus erőt tud adni, de ő azt élte meg, így gondolta. Ez egy nagyon becsületes és nagyon jó segítő szakmában dolgozó attitűd, hogy ha valaki azt látja, hogy én bennem nincs erő, tehát nem forszírozom tovább. Nem fogok narcisztikusan tovább bohóc sminket ölteni, ha nem hiszek abban, hogy csinálom. Ez nagyon tanulságos. Sokat gondolkodom azon, hogy leszek-e ennyire bölcs, hogyha nekem be kell fejezni. Mert szerintem kell ennyire bölcsnek lenni. Be kell látni, ha nem megy.
Végülis ez a hölgy nem azért hagyta abba, mert valóban nyugdíjba ment?
De, csak én egy kicsit úgy láttam, hogy az Operett Színházban érthető, mert ott ugye az nyugdíjkorhatár, meg mit tudom, szerepkör, meg mit tudom, státusz, meg nem tudom, ilyesmik. Bohóc doktorként máig dolgozhatna. Tehát nálunk nincs ilyen munkakori leírás, hogy egyszer csak te nyugdíjas vagy, és akkor szevasz. Nincs ilyen.
Tehát akkor valóban az következett, hogy nyugdíjban ment, és akkor abba is hagyta.
Igen, ő ehhez a dátumhoz kötötte, hogy ő meddig szeretné csinálni.
A bohóc doktorok önkéntesen dolgoznak.
A pénzről beszélünk most?
Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez egy önkéntes munka, úgyhogy mellette mindenkinek van munkahelye valamelyik színháznál, vagy valamelyik társulatnál, vagy, vagy elképzelhető olyan is, hogy valaki ezt teljes úgymond munkaviszonyban, vagy úgy vállalja, hogy mellette nem dolgozik színházban?
Inkább azt mondanám, hogy egy összvérmegoldás az, amit csinálunk. Az alapítványunknál fizetett munkaerő összesen 3 ember van. Ők az irodában dolgoznak, és az adománygyűjtéssel foglalkoznak, és a háttérmunkával. A Bohóz Doktorok egyikünk se, beleértve engem is, egyikünk se alkalmazott az alapítványnál, de a Bohóz Doktori vizitekért adunk tiszteletdíjat a bohócoknak. A tiszteletdíj nem annyi, hogy ebből meg lehetne élni, így a helyzet jelenleg az, hogy mindenkinek megvan a maga munkája, tehát nekem is megvan a magam tanítási munkája, amiből a pénzemet keresem. Ha Bohóz Doktorként elmegyek, akkor pedig kapok egyfajta tiszteletdíjat, ami hát mondjuk összehasonlításként, mert olyan konkrét számokról nem praktikus szerintem beszélni, hát mondjuk a kicsit kevesebb, mint egy ilyen hirtelen leugrás a közértbe, és megveszem a legszükségesebbeket. Tehát nem egy sztárgázsi. Tehát azt mondhatnám, tehát hogy ennyiért
forintról van szó?
Ennyiért nem nagyon megyünk el haknézni.
Jó.
Talán így lehet mondani.
Egy alkalomról van szó, gondolom.
Alkalmanként fizetünk, igen, a Bohóz Doktoroknak. Elmondom
mennyi dolgozik? Tehát mondjuk, hogyha a havi lebontásban nézzük, hány órát dolgozik egy Bohóz Doktor?
Mondjuk ebben a hónapban, ami... hát ilyen viszonylag szerencsésen alakult, azt hiszem olyan 7 alkalom van. És a 7 alkalmat az úgy kell elképzelni, hogy minimum 2 órát dolgozunk, inkább 2,5, a sminkeléssel együtt előtte, utána az 3,5-4 órára jön ki, meg az előkészületekkel, meg az utómunkálatokkal, ebből egy olyan 6-7 jön össze egy-egy embernek. Tehát ez, de hogyha, tehát még csak az se lehet, hogy kevesebb ugyan a tiszteletdíj a Bohóz Doktornak egy-egy vizitért, de olyan sok vizit van, hogy abból összejönne. Tehát nem, sajnos az is a helyzet a Bohóz Doktor munkával, hogy nem tudunk 20-at megcsinálni egy hónapban, mert telítődünk. De egyszerűen favágás lenne belőle. Én nekem egyszer volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem 9 bevetést csinálni egy hónapban, és azt éreztem, hogy már ilyet nem szabad csinálni többet. Nem szabad ilyet csinálni. Tehát például egy héten előfordulhat, hogy valaki 3 bevetést csinál, hogyha olyanok a tilos napjai, tehát mondjuk a színházi munkája. Előfordulhat, de zsinórban 3-at, tehát hétfőket szerda ilyen nincs. Tehát a 3 között is már kell egy pihenőnapot betennem. Én csinálom a beosztást, és nagyon vigyázok arra, hogy zsinórban 3-at, ha lehet, ne csináljon senki. Egyszer nem lehet megcsinálni.
Tényleg elég 27 ember, tehát mondta, hogy várakozó lista van, és hogy már mindenik kórházban jelent vannak. 27 ember?
A 27, úgy kell elképzelni a munkát, hogy egy-egy kórházban, egy-egy osztályon hetente egyszer jelenünk meg. Ez azt jelenti, hogy azokban a kórházakban, ahova tudunk menni jelenleg, oda elég. Ez egyébként úgy néz ki, hogy 17 Budapesten. Pécset, ahol összesen 3 napot dolgoznak a kollégák, mert a klinika akkora, hogy 3 nap alatt lehet bejárni, ők 4-en vannak. Tehát 4-en tudják ellátni a 3 napot. A heti 3 napot. Ez azt jelenti, hogy valaki mindig pihen közülük. Elegendő most. Nem teljesen igaz, hogy mindenhol vagyunk, mert azért van még hely, ahova menni kéne, csak pont olyan hihetetlenül nagy munkát követel meg, hogy ehhez aztán végképp nagy támogatásra van szükség, hogy ezt meg tudjuk szervezni. A László Kórház sajnos még nincs benne a pakliban. Csak minthogy ott olyan típusú az ellátás, ahol lehet menni, hogy ott sűrűbben kellene ott lenni, egyszerűen nem tudjuk vállalni még.
Mi az oka ennek?
Hát egyszerűen például az, hogy ha nem is fizettünk hihetetlen mennyiségű pénzt tiszteletdíjat, de addig nem tudjuk elkezdeni, nem tudunk addig tenyérbe csapni a kórházzal, amíg legalább egy évnyi támogatási összeg nincs meg. Tehát nem vagyunk biztosak benne. Ugyanis van egy megállapodás az alapítványunknál, ha egy kórházba egyszer betettük a lábunkat, akkor onnantól kezdve hetente ott vagyunk. Tehát olyan még nem volt soha, hogy egy kórháznak azt mondtuk volna, hogy múlt héten voltunk, de többet nem jövünk. Tehát 1996. december 5-én betettük a lábunkat az egyes számú gyerekklinikára, és azóta mindig, minden héten kétszer ott vagyunk. Mert a klinikát két nap alatt lehet megcsinálni.
Most akkor azt kérdezném, hogy mondjuk 2009-ben és 2010-ben mennyi volt az alapítványnak a forrása, amiből működni tudott. Tehát, hogy nagyjából azért, hogy képbe leesünk, és mondjuk mennyivel több pluszra lenne szükség ahhoz, hogy be lehessen vonni egy újabb kórházat.
Én 100 millió forintra gondolok akkor, amikor a teljes éves költségvetést mondom. Ebből olyan körülbelül 50 millió forint az 1%-ok ból befolyó összeg. Ez az elmúlt két évben körülbelül így van. Tehát volt, amikor kicsit több, volt, amikor kicsit kevesebb, mint 50 millió forint. És az összes többit pedig egyéni adományozóktól, illetve hát ritkábban, de szerencsére azért többször vállalati adományozóktól kapjuk. Tehát állami forrásból alig-alig tudunk pályázni, nem nagyon tudjuk hova beadni a pályázatot, tehát hogy majdnem mindenhonnan valami miatt kilógunk. Nem vagyunk színház, de nem vagyunk kórház. Tehát hogy nincs egy ilyen szervezetnek olyan nagyon jól kiírt pályázat. Civil alapból önkormányzatoktól szoktunk kapni, ami mondjuk ilyen közpénznek lehet tekinteni. Ez nagyon kevés pénzben, összegben.
Tehát akkor körülbelül havi 8 millió az, amiből tudtok gazdálkodni.
Igen, én is úgy számolom.
Mennyivel kellene több? Mondjuk a László kórház esetében.
Én azt sejtem, hogy ahhoz, hogy el tudjunk indítani egy-egy kórházat annak minden egyes nyűgével, az minimum 2,5 millió forintnál kezdődik. Ez nagyon ijesztő, mert hogyha ennek utána számolunk, akkor ez olyan, hogy úristen, hova megy el ezeket, akkor ez 2,5 millió forintot hazavisznek a bohóz doktor, akit rögtön az ember utána számol, és ez egy hihetetlen ijesztő nagy pénzre jön ki. Valójában érdemes tudni az alapítványi és általában az adománygyűjtési kultúráról, hogy akkor, amikor ez az alapítvány elindult, akkor sokkal, de sokkal kisebb 100 000-es költségvetésből indult el, és az adománygyűjtés az annyira tudott sikeres lenni, hogy akár 4-5 000 forintot is tudtunk adományként begyűjteni. Ami úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag többet vittünk be mi magunk az alapítványba, mint amennyi tiszteletdíjat adott esetben kaphattunk volna. Ugyanis az adománygyűjtés maga egy nagyon-nagyon bonyolult tevékenység. Ahhoz, hogy az ember el tudjon tartani egy ilyen típusú szervezetet, ahhoz muszáj, hogy óriás plakáton jelenjen meg. Muszáj, hogy a televízióban ott legyen. Ez persze úgy is megfogalmazható, hogy én, aki az adományozó vagyok, én nem azért adom neked a pénzt, hogy te óriás plakátot vegyél belőle. Mert akkor te egy drága alapítvány vagy, én csak azért adom neked a pénzt, hogy te menjél a gyerekekhez, és adjál nekik piros orrot, szivacsorrot, és a gyerek mosolyogjon. Ekkor visszakérdezek az adományozónak, és hogy igen, nagyon szépen köszönöm az adományt, amit kaptam öntől. Honnan tud az alapítványunkról? Az óriás plakátról. Mert sajnos az van, hogy nagyságrendekkel nagyobb összeg termel csak meg elegendő pénzt ahhoz, hogy a munkát el tudjuk végezni. Ha nekünk nem, volt egy időszak, amíg nem volt irodánk, mert úgy döntött az akkori ügyvezetőnk, hogy az ő lakás az pont megfelelő lesz. De az ügyvezetőnk lakásában nem lehet behívni egy cégvezetőt, hogy tárgyaljon a leendő támogatásról. És itt tovább, és itt tovább.
Engem is... Képzéseket is meg kell tartani valamit.
Ahhoz, hogy a bohóz doktorok így van, olyan minőségű munkát végezzenek, amilyen munkát el kell végezniük a kórházban, ahhoz nagyon komoly szervezéssel képzéseket kell tartani. Ez mondjuk egy multinacionális cégnél, ahol a képzések már hozzátartoznak a gondolkodásmódhoz, ez nem kérdés, ott nem kérdőjelezik meg az emberek. De hogyha mondjuk az apukámat vagy az anyukámat kérdezem meg, akkor ők nyilván visszakérdeznének erre, hogy hát figyelj Jánoskám, hát nem azért adja a támogató a pénzt, hogy ti elmenjetek egy mestertől tanulni. De ha visszakérdezek, hogy jó, rendben, várj csak, akkor elég az, amit most tudok? Nem, neked napról napra fejlődnöd kell. Ez a válasz. Azt meg honnan vegyem? Érdekes dolog ez. Gondolom a hallgatók, akik most ezt hallgatják, pontosan tudják, hogy ez így megy. Tehát, hogy senki nem szeret plakátra adni, de nem tehet mást az alapítvány, mint hogy plakátra is adjanak.
Hogyha a különböző országban dolgozó bohóc doktorok találkoznak, vagy mondjuk a művészeti vezetők, akkor tudtok egymásnak újat mondani, saját gyakorlati tapasztalatból?
Nagyon sokszor, és nagyon hasznos tanácsokat tudunk egymásnak adni, ugyanis minden egyes országra igaz, hogy valami kicsi területen előrébb van a másik országhoz képest. Nekem saját személyes tapasztalatom, hogy volt egy olyan kórházi osztály, sajnos azóta már maga a kórház is megszűnt, nem csak az osztály, ahol mi beleütköztünk egy elég nehéz helyzetbe. Olyan típusú betegséggel voltak ott gyerekek, akik, vagy amilyen betegség, az orvostudomány mai állása szerint nagyon sokáig szinten tartható, kezelhető, de nem gyógyítható. Ez azt jelenti, hogy a várható életkora ennek az örökletes betegségnek, ez mondjuk egy olyan 20 év körüli. Egy 10-15 évvel ezelőtt 5-6 év volt a várható élettartam, azóta a gyógyszerek meg a kezelések fejlődése miatt ma már 20 év körüli.
Melyik betegségről van szó?
Ez a cisztás fibrózis.
Magyarul?
Bár tudnám. Annyit tudok erről, hogy a maga a ciszta az egy jó indulatú daganat, de az a fajta örökletes hiba, amivel születik a beteg, az ezeket a cisztákat folyamatosan termeli a szervezetbe, és egy idő után kezelhetetlen mennyiségű ciszta alakul ki, illetve maga a kezelése igazán, tehát hogy maga a kezelés is folyamatosan ront a helyzetet, tehát egy idő után karbantarthatatlan. Ezt sajnos, bár ugye főleg egy rádió felvételen rossz egy ilyet kimondani, de sajnos azok, akik ezzel élnek, vagy akinek a környezetében ilyen beteg van, azok ezt pontosan tudják, tehát nekik ez már nem meglepő újdonság. Mindannyian várjuk a következő generációs gyógyszert, amivel tudják szinten tartani, kezelni, vagy tovább növelni az élettartamot. Nos, egy ilyen típusú osztályon ütköztünk bele abba a problémába, hogy a gyerekekben rendkívül nagy volt az a fajta erőszakosság, ami úgy nyilvánult meg, hogy ha itt vannak a bohóc doktorok, akkor most rögtön mindent, és azonnal minden játékot, és mi van a zsebedben. Amikor a bohóc doktor el akarta varni a szálakat, akkor maradj még, azaz ez a ha most itt vagy, akkor most okoz nekem örömet. És ha most itt vagy, akkor maradj is itt. Ez az az azonnal, most rögtön legyen nekem jó állapot volt. És hát megpróbáltunk mindenféléket, tehát hogy szabályokat vezettünk be, hogy maradj a szobádban, majd megyek hozzád. De hát mi nem vagyunk börtönőrök, ha jön utánunk, mit tudok vele csinálni. És ezzel a problémával elmentem egy ilyen nemzetközi találkozóra, és elmondtam a kollégáknak, hogy nekem van egy ilyen problémám, sok-sok választ, vagy sok-sok ötletet kerestünk, nem találjuk a választ. Nővérekkel megpróbáltunk mindent, és nem tartuk. Igazából már ott tartottam, hogy akkor a káosz alakult ki minden bohóz doktor vizit után az osztályon, hogy jobb, ha nem megyünk. Tehát egyszerűen csak rosszabb lett a helyzet. És az nem jó. Tehát, hogy ott hagyjuk a nővéreknek a felpörgött gyerekeket, tehát mit csinálnak velük a nővérek. És ekkor a következő történt, a cseh művészeti vezető azt mondta, hogy na ide figyelj, a következő a helyzet. Mi abban gondolkodunk, hogy hetente megyünk egy kórházba, és visszük azt, amit tudunk. És mindig mi vagyunk a bohócok, és mindig a gyerek az, aki a közönség, legfeljebb bevonjuk. De mi kipróbáltunk a múlt évben egy módszert, a Circus Pacientot. A Circus Paciento olyan kórházaknak van kitalálva, ahova nem tudunk rendszeresen járni. Úgy néz ki, hogy nem minden héten megyünk, hanem egy fél évben egyszer megyünk 4 napra. A 4 napból 3 napon keresztül a gyerekekkel együtt dolgozunk civilben. Nem bohócként, civilben. Megtanítjuk nekik a sminkelést, a bűvészkedést, a zsonglőrködést, a gegeket. Megtanítjuk nekik, hogy milyen cirkuszi zenék vannak, arra hogy kell vonulni. Koreográfiát tanítunk meg nekik. Viszünk nekik ruhákat, zeneszerszámokat. A 4. napra pedig meghívjuk a szülőket, a testvéreket, az orvosokat, és együtt csinálunk egy cirkuszi előadást. Ez azt jelenti, hogy a 4 napból 3 napig civilben vannak a bohózdoktorok, tehát nem kell azzal megküzdeni, hogy a bohóc a hierarchia alja, tehát bármit meg lehet vele csinálni. Egy felnőtt ember mellett már még egy olyan gyerek is, aki meglehetősen rakoncátlan, ő is rendben marad. Tehát nem fog túlpörögni. A 4. napon pedig nem az a fék, hogy én azt mondom neki, nem szabad csúnya dolgokat csinálni, hanem az a fék, hogy ő az előadó. Neki kell előadnia az előadást. Azaz kaptunk egy olyan módszert, kipróbáltuk, és fantasztikusan sikerült. Fantasztikusan. Egyszerűen az történt, hogy már nem hetente jártunk, hanem csináltunk cirkuszpacientuszt. Mi cirkuszpacientuszra változtattuk, mert Magyarországon ez a latinus libatonátusz, visszaúsz, megátusz, ezt ismerjük ezeket, nálunk cirkuszpacientusz volt. Azaz nagyon is kapunk ötleteket. És van, amikor meg mi vagyunk előrébb egy-egy területen, akkor mi adunk ötletet. Kérdezik, hogy mit tudunk ekkor és ekkor csinálni, összedugjuk a fejünket és csináljuk.
Kerültetek a futásvilágába? Mostanában sok futóversenyen találkozom bohózdoktorokkal.
Igen, jaj, de jó a kérdés. Igen, nagyon, nagyon nagy büszkeségünk, hogy sportosak vagyunk, engem értelemszerűen kivéve. Én is sportos vagyok ugyan, de én egy közepesen sportos ember vagyok. Úgy kerültünk a futók csodálatos világába, hogy először a futók kerestek meg minket. Egy olyan típusú felkérést kaptunk, ezt most a hallgatóknak mondom, szubróza, elárulom, hogy a futók között van egy olyan őrült szokás, hogy aki ahány éves, annyi kilométert fut. Most ezt el lehet képzelni, hogy ez az idők során egyre őrültebb dologgá válik, mert hogyha valaki 40 éves és 40 kilométert fut, annak már majdnem megvan a maraton. De aki 50 éves, az 50-et? Aki 60 éves, az 60-at? Tehát egyre többet az idők során? Ez egy akkora marhaságnak tűnt, hogy arra gondoltunk, hogy emellé oda kell állni. És először részt vettünk egy ilyen születésnapi futóversenyen. Hát persze mi kamusztunk, tehát nem futottuk le az egészet, mi csak a cél előtt indultunk 10 méterrel, de ott voltunk pirosorban. És innentől kezdve úgy megszerettük egymást a futókkal, hogy egyrészt a futóversenyekre most már rendszeresen hívnak minket, tehát most már támogatottjai és állandó kedvezményezettjei vagyunk az ilyen típusú megmozdulásoknak. Másrészt, mint hogy ez kölcsönös, közülünk is többen őrült módon beszálltak ebbe a futó dologba. A mostani maratonon jelentem életünkben először kiállítottunk egy igazi maratoni futót, tehát az egyik bohóc doktorunk, Dr. Tip Top végig futotta a maratont, tényleg a két saját lábán. De már az előző maratonon is futott egy félmaratont ő, illetve akkor egy váltó maratont futott egy 4 tagú csapatunk. Azaz azt hiszem, hogy ez a két tevékenység, a futás meg a bohóc doktor munka, amellett, hogy mind a kettő örömhormont termel az emberekben, ez köztudomású. Mind a kettő annyi ember szeretetet, annyi életvidámságot visz, hogy egyszerűen rokon szakmák. Hát ezt történt.
A piros orr bohóc doktorság, ez emberileg mennyivel tett gazdagabbá téged?
Én azt remélem, hogy régenben sem voltam baltásgyilkos, azaz már akkor, amikor engem felvett az én mesterem annak idején, már akkor is alkalmasnak kellett lennem erre a bohóc doktori munkára. Tehát azt hiszem, otthonról, a családomtól, meg habitusomból eredően eleve nem vagyok agresszív típusú ember, meg lehetősen figyelmes vagyok. Ami változást magamon észrevettem, az egy nagyon érdekes, és a bohóc doktor munkának köszönhető szerintem leginkább. Hogy meglehetősen nyitott vagyok a pozitív irányú gondolkodásra azóta, amióta bohóc doktor munkával foglalkozom. Itt ugyanis meg kellett tanulnom egyfajta más látásmódot a világgal kapcsolatban. A bohóc doktor munka előtt azt hittem, hogy vannak a jó dolgok meg a rossz dolgok. A kórház az a rossz dolog. A bohóc doktor munka megtanította nekem, és nem érdekes, nem a doktor része, hanem a bohóc része tanította meg nekem, hogy az a típus, akit mi játszunk, ez az úgynevezett Buta August típusú bohóc, ezt úgy szokták ábrázolni, hogy piros orr van rajta, nagyon fura a ruházata, ilyen bőnadrág, nagy cipő, ez mindig talpra áll. Ez mindig a lehető legrosszabb helyzetben is azt keresi, hogy abban mi a jó. Azaz, nincsenek előítéletei. És ezt nekünk bohóc doktorként meg kell tanulni. Ugyanis a hagyományos nyugati típusú orvoslás és a bohóc doktor munka között van egy hatalmas különbség. Míg a hagyományos orvoslás a betegség esetén mindig a hibát keresi, és az ellen dolgozik, a bohóc, mikor bemegy a kórházba, a legrosszabb helyzetben is mindig a helyesen működő dolgot keresi egy emberben. A jól működő dolgot. Azt, ami még épp és egészséges. És azt erősíti. Végső soron mind a kettőnek az az eredménye egyébként, hogy a beteg gyógyul, és ez a két tevékenység valahol félúton kezet fog egymással. Mégis egy másfajta nézőpont az, amit nekem meg kellett tanulnom, és azt remélem, hogy azóta magamévá is tettem. Ettől pedig az ember mindig csak jobb. Ettől egy mérges adminisztrátort, egy bürokratát is sokkal több mosollyal tudok elfogadni. Egy nehéz orvosi beavatkozást könnyedébben tudok venni. Ez most fájni fog, de hát azért vagyok itt. Különben moziban mentem volna. Azaz, ettől szerintem jobb az ember.
Nem itt mondanék, hogy engem nagyon megfogott ez a megfogalmazás, amit mondott, hogy azok az emberek nem alkalmasak ilyen munkára, akik túlzottan szentimentálisak vagy érzéketlenek, hogy gondolom, hogy amikor ön felvételizett, akkor már nem volt ilyen, mert hogy alkalmasnak találták erre a munkára, de egyrészt az a kérdés jutott eszem, hogy ezt ön fogalmazta meg így, vagy ez így a szakmában így egy elterjedt dolog, és hogy azt szerint mitől ilyen egy ember? Tehát mi kell ahhoz, hogy ez a fajta felvértezettsége meg legyen?
Bár azt mondhatnám, hogy én találtam ki ezt a hatalmas bölcsességet, de szerencsére minden segítő szakmának alapja ez. A segítő szakmákban ez a fajta mentális vértezettség alapvetően szükséges dolog. Különben belerokkannánk abba a sok nehézségbe, amivel találkozunk. Hát, hogyha józanul megnézzük, hogy egy gyerek kórházba bemenni mennyire kívánatos tevékenység egy embernek, hát hogyha most én bármelyikünkkel itt íratnék egy listát, hogy írja fel az első mondjuk 500 dolgot, ahova szeretne elmenni, lefogadom, hogy nincs közte az, hogy én most szeretnék délután elmenni egy gyerekkórházba, beteg gyerekek közé. Ez 100%-osan biztos. Tehát ide nem úgy megy be az ember, hogy ez az a hely, ahol ő a legcsodálatosabb dolgokat fogja találni. Nem ez a hely, ahova a napsütésért megy, ahova relaxálni megyünk, ahol jól érzem magam, hanem ez az a hely, ahova el kell vinnem nekem azt a szakértelmet, azt a szaktudást, amivel segíthetek. És nekem kell, hogy a tarsulyomban legyen valami, amivel ha oda megyek, akkor annak, aki ott van, annak jobb lesz. Ez egy meglehetősen felnőtt és egészséges gondolkodás. Nagyon sok esetben például olyan adománygyűjtéseknél látom, szerencsére nálunk nem ez az elv, ahol kimondottan az embereknek a könyvzacskóját nyomogatják, és mutatják a fájdalmat. És azt akarják, hogy az emberek a fájdalomra lássanak rá. Nekünk minden egyes reklámtevékenységünk, minden egyes olyan típusú munkánk, amivel minden egyes olyan típusú hír, ami rólunk kikerül, az mind-mind inkább a szakértelmünket, a segítésnek a tényét mutatja, mint hogy nyomkodnánk az emberek könyvzacskóit. Nagyon érdekes pedig, mutathatnánk a beteg gyerekeket mi is. De hiszek benne, hogy nem ezzel visszük a segítséget. Nagyon erősen. Hogy honnan lehet összeszedni? Én azt gondolom, hogy ez erre elvben minden embernek szüksége van, hogy fel tudjuk fogni, el tudjuk fogadni akár a saját elmúlásunkat, a saját testünk romlását. Én közel 50 éves vagyok. Én valamikor meg fogok halni. Én nekem a testem nem működik úgy, mint 23 éves korommal. Egy csomó minden romlott. Már nem tudok olyan gyorsan futni. De ettől még kerek a világ nekem. Ettől még pontosan olyan jó a világ, ami ennek a világnak lennie kell. Lehet, hogy a Mount Everestet már nem fogom megmászni. De sokkal jobban tudok mondjuk például ukulelén játszani, mint az az ember, aki tegnap megmászta a Mount Everestet. Például. Azaz valahol szerintem természetesnek kéne lennie, hogy az ember rendben van, akár a betegséggel, akár a halállal, akár az élet szomorú oldalában. Az így van, az létezik.
Tehát fontos, hogy helyére tudjuk rakni a dolgokat. Igen. És minden a megfelelő helyére kerüljön.
Igen, igen. Ez nehogy véletlenül tévhit alakuljon ki róla. Amikor a családomban velem történik, akkor én ezt apaként élem meg, vagy férjként élem meg. Az más. Tehát, hogy nem így férjként, apaként, persze, hogy nem így gondolkodom. Pedagógusként annak idején egy apának, anyának azt mondtam, hogy nézze, 16 éves a gyerek, lassan hozzá kell szoknia önnek, kedves szülő, hogy a gyerek önállósodni fog. Ezért teremtse meg azokat a helyzeteket, amikor szépen, óvatosan, lépésről lépésre egyre nagyobb önállóságot ad a gyereknek. Például hadd menjen el egy táborba egy hétre. Jó helyen lesz, vigyáznak rá. Nyilván nem ön fog rá vigyázni, de meg kell szoknia azt, hogy ön nélkül is létezik a gyerek. Na de amikor az én gyerekem elmegy, hát bocsánat. Hát persze, hogy De hát közben meg valahol mégiscsak ráveszem magam, ez fájni fog, de János nem tehet mást.
Jó. Van még kérdés?
Hát mennyit beszéltem már.
Jó. Jó. Hát akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is
kívánom azt, hogy még sok-sok bevetésre tudjatok menni, és sokáig működjön az alapítvány.
Köszönöm szépen. Szépen. Fülig ér a szám csak, hogy a rádióban mindenki hallja.
Jó. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a kérdéseket is.